Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kádár László érsek teremtette meg az Egri főegyházmegyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapátfalva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az esztendőben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyek Csaba egri érsek hívására június 27-én. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovak király. Majd a kis közösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ezután Ternyák érsek köszöntötte a jubiláns lelki pásztorokat, valamint a felszentelt új miséseket és diakónusokat. A Szent Mise végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Mint minden évben, június utolsó hetében napközis tábort szerveztek a budapest-újpesti Egek királynéja főplébánia hittanosainak. A főplébánia és a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István plébánia napközis táborozói Szent Misén vettek részt a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál. Több száz gyermek imádkozott így a békéért a normafán. A magyar gazdaságot erősíti a Kárpát-medencei Magyarországon kívüli vállalkozói réteg, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Mezőkövesden. A Kárpát-medencei magyar vállalkozók 9. találkozóján. Potápi Árpád János azt mondta, a vállalkozásokba befektetett források, támogatások adóforintokban is visszaköszönnek a magyar államháztartásban. Hozzátette, Magyarország és az ország gazdasága is profitál azzal, hogyha egységes kárpát-medencei vállalkozói tér jön létre, illetve ha magyar vállalkozásokat tud támogatni a kormány. Potápi Árpád János megjegyezte, az elmúlt 14 év eredményei között az egyik legfontosabb az, amit a kormány a gazdaság fejlesztésében és építésében ért el. Részvétét nyilvánította a szlovákiai Érsekújvárnál történt vasúti baleset kapcsán szlovák kollégájának, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy mély fájdalommal értesült a tragédiáról, amelyben egy vonat busszal ütközött, és amely több ember életét követelte. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjukkal vannak ezekben a nehéz időkben, és gyors felépülést kívánunk a sérülteknek, írta Szijjártó Péter. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére szeptemberben kezdődik a Lakitelek Népfőiskola szorványkollégiumokat támogató programja, közölte Lezsák Sándor. Az országgyűlés alelnöke és a Lakiteleki Népfőiskola alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, munkatársaival a napokban Aradon, Temesváron, Gyulafehérváron, Nagyenyeden, Segesváron és Gyimesfelsőlokon találkoztak az iskolák vezetőivel. Tavasszal egy háromnapos párciumi és székelyföldi körút során 12 települést látogattak meg, a következő felmérést pedig a moldvai Csángó magyar területen végzik majd. Lezsák Sándor kiemelte, a Nemzetpolitikai Államtitkárság elsősorban a szorványkollégiumok működését biztosítja, a Lakiteleki Népfőiskola sikeres tartalmi munkához járul hozzá. Minden eddiginél több 19 pillepalackokon lebegő hajóval és csaknem 80 kenus különítménnyel startoltak el a csapatok az 5. tiszatavi petkupán Tiszafüredről a mai napon. A petkupa nem csak szemléletformáló, hanem környezetvédő és közösségformáló esemény is. A magyar kormány már sokadik éve tudja támogatni ezt a kezdeményezést, amelyet tavaly már 6 másik ország átvett, mondta Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, a Morotva kerékpáros pihenőben tartott ünnepélyes megnyitón. Végül az időjárásról. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú narancsriasztás adott ki több kelet-magyarországi járásra a Hungaromet ZRT. A veszélyjelzés szerint Hajdú-Bihar és Békésvár megye riasztás által érintett járásaiban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-nyit meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Péntek éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. Éjszaka azonban a csapadék tevékenység mindenütt megszűnik, reggelre az ország legnagyobb részén kiderül az ég, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunk vendége Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Márti, a mai alkalommal utazunk, vagy olvasunk, vagy mindkettő?
Olvasunk az utazásról.
Kinek a művét hoztad?
Szabó Magdának a Hullámok kergetése című könyvét hoztam.
Miről szól? Hogyan jött az életedbe, hogy most ezt mutasd be? Szabó Magda többször szerepel a repertoárodban, egyrészt azért, mert sokat olvasod, gyakorlatilag azért az életműből már nagyon sok részt elolvastál, és be is mutattál a rádiónk hallgatóinak. Számomra ez egy ismeretlen mű volt addig, ameddig nem tanácsoltad, hogy esetleg ez jó ötlet lenne, és én azonnal örültem neki, hiszen már most azért a tavaszból lassan fordulunk át a nyárba, amikor azért az utazás néha szóba kerül az ember életében.
Így van, hogy miért nem ismerted ezt a kötetet? Szerintem ennek az az egyik oka, hogy ez eredetileg megjelent 1965-ben, majd 2017-ben. Tehát ennek nincs olyan köztes kiadás, amivel úgy találkoznál. Tehát hogyha 2017-ben, amikor a Jaffa kiadó így felkarolta a Szabó Magda életművet, ha ők nem adták volna ki, akkor valószínűleg én sem találkoztam volna vele. Egyébként néztem, hogy a régi kiadást szinte nem lehet megszerezni, hát antikváriumokban sem, valószínűleg könyvtárakban nyilván van, de hogyha meg szeretnénk venni, akkor nehéz hozzájutni, míg azért a ismertebb regényeit Szabó Magdának ugye az Európa kiadó kiadta a 2000-es évek elején, és a Szép Irodalmi kiadó is kiadta ugye a műveit a 80-as években. Viszont mivel ez tényleg csak két kiadást élt meg, talán sokkal kevesebb emberhez jutott el, mint azok a nagy művek, amik akár 10-12 kiadást is megéltek. Hogy találkoztam ezzel a könyvvel? Hát lényegében szembe jött velem a könyvesboltba, hogyha lehet így fogalmazni. Én sem ismertem korábban, és mikor megláttam, akkor jött az a gondolat, hogy ezt nem is ismerem. És nyilván azért nem ismerem, mert ez nem egy regény, tehát ez nem a Szabó Magda regényeinek a részét képezi, hanem ez lényegében egy ilyen memoár, eszégyűjtemény, útleírás, vagy nem is tudom, minek nevezzük műfajilag, hiszen szerzünk a könyv legelején megírja, hogy ez nem egy úti könyv, ez nem egy úti kalauz, hanem ez az ő utazásainak az ilyen leírása, visszaemlékezés, élménybeszámolói. Tehát leszögezi azt, hogyha valaki el szeretne utazni ezekbe az országokba, akkor semmiképpen is úgy tekintsen erre a könyvre, mint egy úti könyv, hogy majd ezzel fog utazni. Így nagyon nehéz műfajilag besorolni, hogy hová is sorolható. Viszont hát a Szabó Magda életműben talán egy fontos kötet lehet, hiszen semmiképpen sem javaslom, hogy mondjuk valaki ezzel kezdje az életművet, mert ahhoz azért nehéz, mert nagyon sok mindent kell tudnunk az íróról ahhoz, hogy könnyeden tudjuk olvasni ezt a könyvet. Ennek a keletkezésének a hátteréről röviden annyit szeretnék mindenképpen elmondani, hogy ez az ő 1950-es évek végi utazásairól szól, de amikor azért nem mindenkinek adatott meg az, hogy fél Európát bejárja. Viszont neki annak köszönhetően, hogy az első nagy sikere, ami ugye először külföldön lett nagy siker, az Ősz című regénye, az ugye több nyelven megjelent, és az adott országban, ahol megjelentették az ő könyvét, meghívták az adott országnak az írói akadémiai írókörei, és nekik köszönhetően tudott utazni. Tehát ugye az, hogy 1959-ben mondjuk valaki elmenjen Angliába, Franciaországba, Olaszországba vagy Skandináviába, azért az egy nagyon nehéz volt az átlagember számára. A Szovjetunióba talán könnyebb volt eljutni, neki ekkor megadatott az, hogy tényleg a Szovjetuniótól kezdve Skandinávián keresztül, a földközi tengeren, az Adriai tengeren keresztül nagyon sok helyen járhatott. Tehát ez neki egy ilyen nagyon sűrű utazós időszaka lehetett az életében, viszont egy nagyon nagy élmény volt, hiszen ő ekkor volt először Ausztriánál távolabb, ekkor látta életében először a tengert, és ezek az élmények, ezek nagyon nagy hatással voltak ugye az ő életére, viszont nagyon sokszor utal olyan életeseményeire, amelyeket ha nem ismerünk, akkor ugye nehéz befogadni a könyvet. Ugye tudnunk kell, hogy ki az ő férje, tudnunk kell, hogy az őznek milyen fogadtatása, milyen megjelenési háttere volt, illetve az őzön kívül még más regényeire is, akár az Állarcos Bálra is, és a Danaidára is hivatkozik, melyek ugye több nyelven megjelentek. Célszerű azért egy kicsit az életéről, hogy az életével kapcsolatban utána olvasni, mielőtt az ember kézbe veszi ezt a könyvet.
Szabó Magda akkor, amikor megírta ezt a művét, és amikor játszódik ez, tehát ugye az 50-es évek utazásairól, akkor itthon milyen megítélése volt Szabó Magdának? Mert ugye arról már tettél utalást, hogy nyilván azért hívták meg külföldre, mert várták, mert tisztelték a munkásságát, legalábbis azt, amit ismertek már belőle a fordítások révén.
Talán egyszer már beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt arról, hogy annak idején Szabó Magda megkapta ugye a Baumgarten díjat, viszont utána azt visszavonták, és ez neki nagyon mély törés volt, és utána nagyon sokáig nem is írt. És az Ősz, mely talán az egyik legfontosabb regénye az életműben, az ugye külföldön sokkal hamarabb népszerűvé vált, mint Magyarországon, és igazából akkor hagyták őt ténylegesen kibontakozni és írni, amikor látták, hogy lehet az, hogy egy magyar író külföldön sokkal népszerűbb, mint itthon, pedig tényleg kortársnak számít abban az időben, és amikor Magyarországon megjelent az Ősz című regénye, akkor vált ő így az irodalmi kánonnak a részesévé, talán lehet így fogalmazni, és utána, amikor hát ő megjelentette ezt a könyvét, akkor ez talán nem volt olyan nagy átütős vagy áttörő siker, de szerintem azért nem volt, mert nem regény. Ugye az emberek sokkal inkább olvasnak verseket, novellákat vagy regényeket, mint ilyen útleírásokat, és azért abban a korban, talán azért is, mert nagyon kevés embernek adatott meg, nem biztos, hogy mindenki ilyen témákról akart olvasni.
Hogyan érintette Szabó Magdát, hogy ő utazhat, mások nem utazhatnak? Jó, azért mielőtt még ehhez a kérdéshez térünk, jó, ha tisztába tesszük azt, hogy miért nem lehetett utazni, és hogyan, hogy kérlek, egy történész szemmel is csak tényleg pár mondatban a hallgatóinknak tegyük tisztába azt, hogy ugye 1950-es években vagyunk, most akkor miért nem lehet elhagyni az országhatárt, mert ugye a mai napig, hogyha most át gondoljuk, mi, nekünk ilyen tapasztalatunk nincs, főleg amióta az Európai Unió létezik, egy kicsit azért könnyebb mozgolódni Európában mondjuk.
Igen, talán mondhatom azt, hogy a mi generációnk számára ez egy elképzelhetetlen dolog, hogy nem oda utazunk szabadon, ahova szeretnénk, és nem akkor, amikor szeretnénk, hiszen ugye a manapság, főleg ugye Európai Unión belül azért tényleg még útlevél sem kell, nem egy személyigazolvánnyal, akkor vesz az ember repülőjegyet, amikor szeretne. Ugye azért ez nem mindig így volt. Még egyébként a kötetben is Szabó Magda az egyik útnál ezt leírja egészen pontosan, amikor a Szovjetunióban volt, hogy még akkoriban az ő helyzete és mások számára egy csodálatra méltó volt, hogy az ő zsebében egy olyan kártya van, amivel elmehet egy bizonyos időre, nyilván engedéllyel, nyilván nagyon sok mindent szabályozta, hogy hova mehet, mit csinálhat, mennyi pénzzel, stb. Ugye annak köszönhette azt, hogy ugye ennyi helyre elment, mindenhol meghívták, és vendég volt. Tehát ott lényegében vendégül lettek nagyon sok helyen. Hát ugye akkoriban azért valaki utazni akart, engedélyt kellett rá kérni, meg kellett igényelni hosszú idővel előtte. Pontosan el kellett mondani, hogy az ember hova megy, mit akar csinálni, ki hívja meg. Nyilván valutát nem sokat vihetett magával az ember, ugye ezt is abszolút szabályozták. Mai szemmel nézve nem úgy kell elképzelni, hogy most valaki elment Rómába, és akkor nyaralunk, vagy nyaraltak úgy, mint most, hogy elmennünk Rómába, és lényegében azt csinálunk, amit akarunk, azt nézzünk meg, amit akarunk, hanem azért nagyon szűk anyagi keretek között kellett mozogni, ha akkor valaki utazni akart. És ő többször is megírja több országban, vagy több folyónál lehet így is fogalmazni, hiszen a könyvtagoltsága az nem országokra és városokra vonatkozik, hanem folyókra és tengerekre. Tehát, hogyha megnézzük a tartalomjegyzéket, akkor nem azt mondja, hogy jaj, most elment Angliába, hanem olyan fejezett címek vannak, hogy az Északi-tengernél, a Temzénél, a Szajnánál, a Fekete-tengernél, az Arnónál, az Adriánál, stb. Tehát, hogy ő vizekhez kapcsolja ezeket az utazásokat. Hogy válaszoljak arra a kérdésedre is, hogy ez milyen hatással volt az ő életére, ez egy óriási élmény volt, hiszen ő 1959-ben ugye már 40 éves elmúlt, és ő 40 évig nem látta a tengert, csak hallott róla és elképzelte, és ugye ő az északi tengert látta életében először itt tengerként, ami nagyon nagy élmény volt neki, bár sötétben látta először, viszont utána nyilván megnézte világosban is, és utána megadatott neki az, hogy több tengert is, és több olyan folyót meglásson, amiről előtte csak hallott. Ugye, hogyha ismerjük egy kicsit az ő munkásságát, akkor tudjuk, hogy ő azért fordított is, illetve latin tanár volt. Tehát ő nagyon sok mindent így a tanulmányaiból, a fordításaiból ismert, és most lehetősége nyílt arra, hogy ezeket a helyeket megnézzük. De azokat a történelmi helyeket, nagy íróknak a szülőhelyeit megnézze, akikről csak hallott, olvasott, és talán azt is fontos kiemelni a könyv kapcsán, hogy azért egy elég nagy művészeti és irodalmi műveltséget igényel a könyv, hiszen Szabó Magda úgy ír ezekről az emberekről, mintha ismerősök lennének. Tehát például mondjuk elment Moszkvába, és akkor egyből Tolstoy házát keresi. Vagy elment Angliába, és akkor is a nagy angol szerzőknek a házát keresi. Vagy hogy nézett ki London akkor, amikor a nagy regényekben megjelent. Egyébként például London emiatt nem is tetszett neki, mert nem hasonlít arra a városi millióra, amit ő így a nagy írók, költők munkásságából ismer, de például Párizs nagyon tetszett neki, mert ott el tudta képzelni azt, hogy milyen volt akkor, amikor a nagy francia írók alkottak, vagy például az olasz városok is tetszettek neki, különösen Pompeia, az valami miatt így nagyon vonzódott, valószínűleg Pompeiről nagyon sokat hallott, tanult így korábban, illetve tanított is róla, és hogy itt lehetősége nyílt arra, hogy amit könyvekből ismert, azt ugye megnézhesse így a valóságban. Mert mondjuk sokszor azért kritikus volt a városokkal szemben, például azt mondanám, hogy ma is igaz, hogy mondjuk elmegyünk Párizsba, és úgy érezzük, hogy mindenhol tömeg van. Hát ez az 50-es évek végén, 60-as évek elején is pont így volt, hogy például mondjuk a nagy múzeumokban mindig tömeg van. Például megírta azt, hogy a Mona Lisa is egy kicsi kép. Hát valóban egy kicsi kép, ami előtt mindig tömeg van, tehát nagyon ritkán adatik meg valószínűleg az embernek az, hogy leüljön és nyugodtan nézze a Mona Lisát, hiszen ott mindig tömeg van, a múzeum egyik leghíresebb alkotása, és azt mindenki megnézi, aki egyébként mondjuk lehet, hogy alaposan nem is akar szétnézni. Tehát nagyon sok élményről beszámol úgy, hogy felkeltse az embernek az érdeklődését arra, hogy ha mondjuk valahol még nem volt, akkor mondjuk esetleg elmenjen oda megnézni. Tehát, hogy most így 80 év távlatából is tud olyan újdonságot bemutatni nekünk, amivel talán kedvet csinálhat ahhoz, hogy akár meglátogassunk egy olyan várost, ahol még nem voltunk, vagy hogy olyan szemmel nézzünk szét, ahogy ő. Hiszen, hogyha utazunk, akkor mindenki máshogy utazik, mindenki más néz meg. Most lehet azt mondani, hogy ami mondjuk egy útikönyvben benne van. De ugye nem mindegy, hogy ki milyen sorrendben nézi meg, ki mire helyez nagyobb hangsúlyt, ki mivel kezdi a napot, ki milyen erővel a háta mögött, tehát most a nap elején, a nap végén fáradtan, kevésbé fáradtan néz meg valamit, vagy próbál ki valamit, az ugye mind meghatározza azt, hogy milyen élményeket gyűjtünk ezekről a helyekről, és ez nála is teljes egészében így átjön. Meg azok az élmények, hogy hol milyenek az emberek, hol hogy reagálnak arra, hogy ők mondjuk szállást szeretnének, hol próbálják meg őket átverni, hol segítik őket, hol milyen nyelven lehet kommunikálni. Nagyon sokszor nagyon olyan apró, érdekes történetet leír, ami úgy megmosolyogtató. Például most eszembe jutott az, hogy amikor Milánóban volt, akkor a Milánói Szkálának a lépcsőjén egy magyar gyerek dalt elénekelt, mégpedig azért, hogy elmondhassa azt, hogy énekelt a Milánói Szkálába.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben könyvajánlót hozott önöknek Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Szabó Magda művéről beszélgetünk.
Az jutott eszembe a Mona Lisa kapcsán, mondtad, hogy ugye általában mindig nagy tömegek állnak előtte, nyugodalmasan megnézni egy átlagembernek nem lehet, hát maximum a teremőr vagy azaz ottani takarító állhat nyugodalmasan előtte, zárás után és nyitás előtt. Hogyha most Szabó Magdát nézem, akkor ő gyakorlatilag úgy járt kelt, mint egy külügyminiszter, és olyan élményekkel térhetett haza az akkori viszonylag korlátolt Magyarországra. Mennyire volt szabad neki ezeket az élményeket igazán megélnie? Hazahozta mesélni róla, és gyakorlatilag átadni, hiszen mondod, hogy amikor megjelent ez a műve is, azért annyira nem volt átütő siker, hiszen az emberek nem tudtak azonosulni mondjuk ezzel, hiszen ők gyakran a megye határáig sem jutottak, vagy juthattak el. Gyakorlatilag, ha most visszaemlékezünk a történelemben, az akkori generáció legtöbb tagja úgy hunyt el, hogy nem biztos, hogy kitette a lábát az országhatáron túlra, nem, hogy még tengereket lásson, és az északi fényt, meg Pompejt. Ez milyen érzés volt akkor, vagy erről beszélgessünk egy kicsit, illetve a másik, amire még kíváncsi lennék, hogy miért a vizek? Miért ez a központi motívum? Miért ez szerint tagolódik a könyv? Szabó Magda miért ezt állítja nekünk a fókuszba? Ugye említetted, hogy a fejezet címek is gyakorlatilag nem az, hogy most Anglia meg Olaszország, hanem egy kicsit elvontabb, kicsit más nézőpont. Nekem nem jutna eszembe az utazásaimat ez szerint rangsorolni.
Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés. Talán, hogy az elején kezdjük. Ha elolvassuk a könyvet egyébként, lehet, hogy az olvasó szemmel néha vannak benne unalmasabb részek, egyébként valóban így van. Talán a legérdekesebb része az a könyv másik fele, főleg ahogy az olaszországi utazások. Valószínűleg az tetszett neki a legjobban. Illetve ott 6 hétig volt, tehát azért 6 hétig járta Olaszországot, és azért így elég jól megismerkedhetett akár az ókori és a modernabb kori Itáliával is. Viszont lehet látni különbségeket, annak függvényében, hogy a Szovjetunió területén van, vagy pedig nyugaton. Tehát például mondtad, hogy úgy utazott, mint egy külügyminiszter. Ugye amikor Nyugat-Európában volt, akkor azért végig kellett neki állni a sort. Amikor elment Moszkvába, és meglátta, hogy a Lenin mauzóleum előtt milyen hosszú a sor, hát akkor úgy gondolta, hogy ők ezt nem fogják megnézni, aztán a kísérőinek köszönhetően ők hirtelen előre kerültek, hiszen ugye ők mondjuk azt, hogy mivel politikai vendégek voltak, ennek köszönhetően ők ugye elég hamar oda jutottak megnézni Lenint. Le is írja azt, hogy egy orosz parasz család állt még ott rajtuk kívül, ugye általában a férjével utazott, akit ugye a könyvben csak sokszor úgy ilyen, hogy T pont, ugye ezt tudjuk, hogy Szabotka Tibor, és akkor nekik lehetőségük volt arra, hogy néhány percen belül egyből lássák Lenint. És akkor ő leírja azt, hogy nem szereti a temetéseket, nem szeret halottak mellett állni, de Lenin mellett állni pont olyan, mint a képeken. Tehát, hogy nem látszik benne igazi halottnak, ugye nyilván egy bebalzsamozott testről volt szó. Lenin testének a meglátogatása abszolút részét képezte a moszkvai mindennapoknak. Nagyon sokan elzarándokoltak nagyon távoli helyekről is, hogy megnézzék Lenint. Hát nyilván az ő életére ez annyira nem volt nagy hatással. Neki ez egy olyan úti cél volt, amit meg kellett nézni, hiszen ugye, hogyha valaki Moszkvába járt, akkor Lenint illet meglátogatni. És ez például egy nagyon nagy különbség volt, hogy a Szovjetunióban ugye mindig volt velük valaki, aki segített nekik abban, hogy hova menjenek, mit kell megnézni, mindent elintézett nekik, nyilván ezzel kontrollálták azt, hogy ő mit lát. Hogy ő mit lát az orosz népből, mely társadalmi csoportokat látja, de például nem csak Moszkvában volt, Szentpéterváron is volt, ami sokkal jobban tetszett neki, mint Moszkva, hiszen Szentpétervárt megőrizte azt a történelmi hűségét, ami korábban is volt, illetve nagyon sok mindent ugye visszaépítettek, de például nem csak ott a felső részeken volt, hanem a mai azeri területekre is elment. Hát ugye itt a könyvben még azt írja, hogy Grúziában is volt, ugye most már úgy mondanánk szabályosan, hogy Georgia. Azt például nagyon tetszett neki, ugye ez nem az igazi belső Szovjetunió volt, hanem azért nyilván ez egy ilyen peremterület volt, ezt lehetett is így érezni az ő írásában, hogy milyen különbségeket észlelt annak függvényében, hogy most éppen a Szovjetunión belül hol van. De hogy miért a vizeket választotta, az nem derült ki így pontosan, hogy miért így találta ki ezt a felosztást, de talán azért, mert hát ugye tengertekről látott életében először. Nagyon nagy hatással volt rá, de ugyanakkor a folyókon való átkelésnek is egy olyan kultikus szerepe volt így mindig, hogy például amikor az olaszországi utazás végén visszatért még egy napra a Rómába, akkor is az volt neki a legfontosabb, hogy de hát azért még utoljára a folyót meg kell nézni. Tehát még utoljára, mint hogyha elköszönne a folyóktól, és például őt a Trevi kút annyira nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy a folyóparton kicsit még sétálni, onnan megnézni az angyalvárat, és azt az olasz életérzést így magába szívni, amit így ott tapasztal meg, amikor a járókelőket látja. Vagy például hasonló volt Párizsban is, hogy Notre-Dame-ban sötét volt. Ez még néhány évvel ezelőtt is, még a nagy tűz előtt így volt, hogy sötét volt. Nyilván azért volt sötét akkor is, meg az utóbbi években is a Notre-Dame-ban, illetve más egyéb ilyen régi templomokban is, mert állagvédelmi szempontból sokkal jobb, hogyha nincs felkapcsolva a villany, hiszen ugye a több száz éves épületeknek jobb, hogyha sötétben vannak, és akkor kijött a Notre-Dame-ból, ahol egyébként egy temetést látott, és neki a legnagyobb élmény az volt, hogy a Szajna parton sétálni, és felfedezni azokat a kis könyvesboltokat, könyvárusokat, azt mondhatnánk, hogy ilyen utcai festőket, de akikről így nagyon sokat olvasott így a francia regényekben, és hogy végre láthatja azt, és megpróbálja átérezni azt, amit a francia írók annak idején próbáltak neki így átadni. De ő nagyon sokat olvasott így útközben, és nagyon sok irodalmi példát hoz, hogy mikor mire gondolt. Az átlag ember, hogyha elmegy Párizsba, akkor ugye nem biztos, hogy mindenki megnézi mondjuk Rousseau-nak a sírját. Hát ugye nyilván Szabó Magda megnézte, és akkor még ott le is írja azt, hogy hát az elárlárnő vannak itt az első rendű halottak, meg a másodrendű halottak, ugye a teremőr a másodrendű halottaknál csak így gyorsan végigmegy, de az elsőrendű halottaknál még a villanyt is felkapcsolják, hogy az milyen élmény volt neki. De ugye nyilván egy ilyen utazás csak akkor lehet befogadni, hogyha tényleg tudjuk, hogy kik azok az emberek, akikről ő ír, tudjuk, hogy mik azok a művészeti alkotások, amikről ő ír, hiszen ő nem írja le, hogy ez most egy milyen jellegű épület. Itt nagyon sokszor tényleg egy olyan háttértudással, háttérismerettel kell rendelkezni, hogy be tudjuk fogadni, amit ő akar velünk közölni, hiszen ez nem egy klasszikus útleírás, ahol tényleg mindenről, minden fontos információ meg lenne, hanem itt azért sokszor úgy azt feltételezi, hogy ezt mások is már így tudják, vagy mások is ismerik ezeket.
Azzal indult a beszélgetés, és ugye most, ahogyan keretes szerkezetbe teszed, hogy ez nem egy klasszikus úti napló, ez nem egy klasszikus útleírás, vagy az ember nem klasszikus értelemben ezt veszi a kezében, hogyha szeretne megtudni egy-egy információt egy-egy adott hely fővárosáról mondjuk például. De olyan szempontból úti kalauz, hogy Szabó Magda úti kalauza, az ő szemüvegén át az 50-es években. Egy picit akkoriba repülhetünk vele vissza. Szabó Magda lényével tudunk egy picit azonosulni, mert gondolom, hogy nagyon őszintén osztja meg a gondolatait, hogy milyen élményei és milyen benyomások érték ezekben a napokban, vagy hetekben, ugye említetted, hogy volt, ahol több hetet is eltölthetett. Volt-e rád valamelyik leírása nagy hatással, amire azt mondtad, hogy ó, hát ide én is szívesen elmennék, hogyha ez a Szabó Magda így ír erről a tájról, vagy ezekről a vizekről, mert ugye főleg a köré összpontosul a vizek és a folyók köré.
Igen, ahogy mondtad is, hogy őszinte, nagyon őszinte, mert csak azért is mondanám ezt így, hiszen ő a pozitívumok mellett a negatív dolgokat is megírja. Ahol negatív tapasztalatuk volt, azt is leírja. Tehát ő többször vissza is utal arra, hogy ezt papírra kell vetni, minél hamarabb, hogy ki tudja, hogy fog rá emlékezni, stb. És hogy nem akarta azt, hogy úgy megszépüljenek teljesen az emlékek, és nagyon sokszor, valószínűleg a hazafelé út után nagyon rövid időn belül ezeket így lejegyezte, és hogy mely utazásai voltak rám legnagyobb hatása. Nekem nagyon tetszettek azok az útleírásai, amelyek olyan városokról szólnak, ahol mondjuk én is voltam. De és akkor ott ugye közös emlék, mintha közösen emlékeznénk így valamire, ugye? Hát ugye nyilván sokkal később jártam ezeken a helyeken, de azért nagyon sok európai városban megmaradtak azok a régi belvárosok, milyenek voltak korábban is, és nagyon sok mindent úgy láthatott, ahogy mondjuk én láttam, viszont több olyan város is van, ahol még nem voltam, és felkeltette az érdeklődésemet, az egyik például Pompej, még sosem voltam, és nagyon érdekes, hogy ő leírja. Egy latinosként ugye, hát klasszikus nyelvvel foglalkozott, és ugye nyilván ott a ő nagyon sokat olvasott erről, és neki a Pompeii-jel kapcsolatos regények szerintem így mindig a szívügyéhez tartoztak. Egyébként akár még Szentpétervár is egy nagyon érdekes leírás, hogy mutatja be, és talán arra is nagyon jó egy ilyen kötet, hogy megtanulunk egy kicsit így más szemmel nézni, hogy máshogy utazni, hogy más dolgokat is így észrevenni, és hogy tényleg milyen fontos az, hogy miket nézzünk meg, és talán az is, hogy mondjuk mennyire készülünk fel egy útra. Mert ő többször mondja azt, hogy nem volt ideje így előre felkészülni, és akkor a vonaton elolvasott valami úti könyvet, és akkor megnézte, hogy mégis mik vannak ebben a városban, miket kellene megnézni, mit hogy lehet csinálni, stb. És ezek nagyon fontos szempontok olyan értelemben, hogy ne csak megérkezzünk valahova, hanem hogy legyen egy célunk, terveket kell készíteni, hogy mondjuk mikor mit csinálunk. Viszont az ő tanulsága is egy nagyon jó tanulság lehet. Én is azért többször már elkövettem azt a hibát, hogy túl zsúfolt napokat tervez magának az ember, és akkor itt tényleg nincs arra időnk, hogy befogadjuk a dolgokat, és ő nagyon sokszor kitér arra, hogy már befogadhatatlan mennyiségű valami. Tehát például mondjuk akár Rómával kapcsolatban is megírta azt, hogy ha még egy templomot neki meg kell nézni, hát akkor ő már megmérgezi magát, ez tipikus Szabó Magda stílus. Hát ugye nyilván miért van ez, hiszen ugye a Rómában minden sarkon van egy templom, ha az ember elkezdi tényleg mindegyiket megnézni, akkor utána eljut oda, hogy mire feljut a hegyre, akkor már elfáradt, és akkor már tényleg úgy érzi, hogy telítve van az információkkal, és hogy valamilyen szinten ugye fel kell tudnunk mérni azt, hogy mennyi időnk van egy adott városban, mik azok a fontosabb szálak, amiket így kitűzünk célul, mik azok a helyek, amiket meg szeretnénk nézni, mik azok a dolgok, amiket meg szeretnénk kóstolni, ki szeretnénk próbálni, stb. Nekem sokszor olyan érzésem volt, amikor őt olvastam, hogy nem mindig tervezték meg így előre, vagy például Franciaországban tőlük függetlenül mások kicsit túlzsúfolták az ő mindennapjaikat, és így ennek köszönhetően nagyon sok információ úgy feledésbe merült, és úgy tényleg olyan túltömény volt. És ha mondjuk esetleg neked is volt már olyan utazásod, hogy azt mondtad utólag, hogy ez túl tömény volt, akkor tudod, hogy mit jelent az, amikor tényleg így az ember reggeltől estig megy valahova, és akkor már ott tart, hogy jól csak egyszer érjünk haza, és akkor már úgy nem arra emlékszünk, hogy mondjuk egyébként a világ egyik leghíresebb szobrát láttam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa, Szabó Magda, Hullámok kergetése című művét ajánlotta elolvasásra. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit, Rumini Zúzmara Gyarmaton című hangjátékának 11. részét halljátok.
Jégcsap Hubert megnyugtatta újdonsült alattvalóit, hogy Miklós király fel fog épülni. Ám egyelőre szigorú ágynyugalomra van szüksége. Végül megparancsolta, hogy mindenki menjen a dolgára. A királyi fogadónapot és az új király tiszteletére rendezett ünnepséget másnap tartják. Az udvari nép susogva az eseményeket vitatva szétoszlott. A trónteremben csak a fekete ruhás zúzmara kommandósok és a királyi palota őrök maradtak. Közöttük álltak telértábornok, gumibilincses ércmanói és a megkötözött egerek. Jégcsap Hubert elgondolkozva nézett végig rajtuk. A zúzmara kommandósok egytől egyik hű katonái, mostantól kezdve a palota őrök is neki engedelmeskednek. Telértábornok is csak arra vár, hogy az ő parancsait teljesítse. De mi szükség van a tábornokra? Harcolni jött, hogy magas jutalmat kapjon. De hiszen harc nélkül, az ércmanók segítsége nélkül is sikerült megszerezni a trónt. Milyen kár volt az ércmanókkal szövetkezni? Hubert úr végig simított a szakállán.
Elképzelte, milyen jó lenne, ha nem kellene telértábornoknak kifizetni azt a sok zsák aranyat, és ért Sámuelnek sem kéne odaadni a beígért gleccservölgyi ezüstbányákat. De jó lenne, ha ez a rengeteg kincs megmaradna neki, Hubert úrnak. A kapzsi helytartó gyorsan határozott. Becsapja telértábornokot és az ércmanókat, hogy magának tarthassa meg a nekik szánt jutalmat. A palotaőrök vezetőjéhez fordult szigorú arccal.
Azonnal vezessétek a rabokat a börtönbe, és zárjátok a legbiztonságosabb cellába. Hamarosan én is lemegyek, és ellenőrzöm, hogy minden rendben van-e.
Telértábornok szeme megvillant. Valahogy nem tetszett neki, hogy Hubert úr a börtönbe akarja küldeni a rabokkal együtt.
Türelem, tábornok úr. Ez is hozzátartozik a tervhez.
Így hát telértábornok a katonái élén önként vonult le a börtönbe, és szó nélkül hagyta, hogy bezárják a börtön legbelső üregébe, a jégcellába. Azt találgatta, vajon milyen tervet eszelt ki Hubert úr, amihez neki a börtönben kell várakozni. Kisvártatva megjelentek az úzmara kommandósok, és a tömlöcbe hurcolták a keservesen síró beteg királyt és megkötözött inasát. Telértábornok még mindig csak várt. Akkor jött csak rá, hogy rútul átverték, amikor Hubert úr is megjelent a cella ajtajában, elégedetten végignézett a bent várakozó rabokon, aztán megparancsolta az őröknek, hogy állandóan tartsák szemmel a kijáratot, nehogy bárki is megszökhessen. Telértábornok kis híján eszét vesztette dühében, amiért hagyta magát rászedni. Kincseket, dicsőséget reméltett tőle a küldetéstől, és helyette ő, Értsziget legkiválóbb harcosa, tömlöcbe zárva kucoroghat a katonáival, egy elűzött királlyal és néhány korgógyomrú egérrel. Szabadulásra pedig semmi esélye, hiszen a jégcella köztudottan a jégvár legbiztosabb börtöne. A jégcella a jégvár legmélyebb pontján fekszik. Ablaka nincsen, de ha volna, akkor sem lehetne felkapaszkodni odáig, mert a cella falát mindenütt tükörsima jégpáncél borítja. Aki a jégcellából szökni akarna, annak nem csak a vastag és törhetetlen ajtón kellene kijutnia, de ki kéne nyitnia egy jégpáncélos ajtót is a folyosó végén, amelyet különös zár véd. Ezt a zárat Zuzmara gyarmat leghíresebb trükkmestere készítette, úgy, hogy csak a zár működésének ismerője nyithassa ki. A jégcellából megszökni szinte lehetetlen. Eddig még a legagyafurtabb gonosztevőknek sem sikerült, hiszen a zárat nyitó betűk és számok kódját még a börtönőrök sem tudják. Egyedül csak a parancsnok ismeri, és ő is néha megváltoztatja. Amikor az ércmanók rájöttek, hogy Hubert úr elárulta őket, először erőnek erejével próbáltak kitörni. De a törhetetlen ajtót hiába döngették, az a legelkeseredettebb támadásra sem mozdult meg. Egy idő után az ércmanók lecsillapodtak, és tanakodni kezdtek, miként törhetnének ki a börtönből. Telértábornok a homlokára csapott.
A sirálysíp! A fekete sirályok ki tudnának szabadítani?
A tábornok benyúlt smaragd zöld zekéje alá, hogy elővegye a sirálysípot. Fekete szeme döbbenten villant, amikor a zsebébe nyúlva semmit sem talált. Ekkor galléros fecó a tábornokhoz fordult.
Ne keresgélje tovább azt a sípot, tábornok úr. Ivolánál maradt, sötét vár alján.
Honnan tudsz te a sirálysípról és Ivoláról? Ki vagy te?
Nem ismer meg, tábornok úr. Galléros fecó vagyok.
Galléros fecó? Te húzta ki a lányomat a tengerből, amikor a vaspapucs szikláról lesodorta a szél.
Én?
Mit tudsz a sirálysípról?
Ivola elcsente még otthon, sötét vár alján, hogy játszom vele. Maga meg elhajózott, mielőtt Ivola visszadugta volna a holmia közé.
Honnan tudod?
Ivolától. Elküldte velem a sípot, hogy adjam oda magának.
Oda adta neked a sípot? Ide vele.
A szélkirálynő maradt a kikötőben.
A tábornok elképedve bámult maga elé.
Ha eljutnánk a kikötőig, a sirálysípot könnyűszerrel megkaparinthatnánk. Hubert úr csak két őrt hagyott a szélkirálynőn. De előbb ki kell jutnunk innen.
De a jégcellából lehetetlenség szökni. Törhetetlen az ajtaja.
Felség, kitörni nem tudunk, de egy kis fondorlattal sikerülhet kiügyeskedni magunkat a cellából.
Ha a jégcella ajtaját ki is nyitjuk valahogy, a külső jégpáncíros ajtón hogy megyünk át?
Az már keményebb dió lesz.
Vajon ki tudja a kódot?
Én tudom.
Felsége tudja a kódot?
Tudom. Bár még sosem próbáltam kinyitni vele a páncélajtót.
Menni fog, mint a karikacsapás.
És hogy akarod kinyitni a cella ajtaját?
Kezdjünk el kiabálni, hogy találtunk egy rejtett csapóajtót, és azon keresztül menekülhetünk. Tolongjunk és tegyünk úgy, mintha a csapóajtót feszegetnénk. Erre az őrök biztos berohannak megnézni, mit csinálunk. Amikor pedig kinyitják az ajtót, lecsapunk rájuk.
Telér tábornok elismerően nézett Fecóra. Agyafúrt egér fiú, az már biztos. Aztán kiosztotta a parancsokat. Emberei felsorakoztak az ajtó két oldalán, hogyha belép az őrség, rögtön lerohanhassák őket. Fecó és a többiek a cella sarkába tömörültek, vállukat a falnak vetették.
Nyomjátok erősebben, mindjárt kinyílik!
A kémlelőjukon hamarosan bekukucskált egy őr.
Micsoda szerencse, hogy ő felsége ismeri ezt a titkos kivezető alagutat.
A kintről leselkedő őr lélekszakadva futott a parancsnokhoz jelenteni, hogy a király valamilyen titkos úton keresztül éppen szökni készül a jégcellából. A parancsnok készenlétbe állította a börtönőröket, aztán személyesen nyitotta ki a jégcella ajtaját, hogy rendet tegyen a rabok között. Amint a cellába lépett, rávetette magát három ércmanó. A többiek kiözönlöttek az ajtón, és lerohanták a kint álló gyanútlan őröket. A váratlan támadás annyira meglepte őket, hogy mire felocsúttak, már fegyvertelenül megkötözve hevertek a jégcellában.
Fecó, vegyetek magatokhoz elegendő fegyvert! Mi biztosítjuk az utat a páncélajtóig! Ott bevárunk benneteket!
Fecó, Sebestyén és a kapitány felfegyverezték magukat.
Nekem is adjatok egy puskát.
Még mit nem? Lábra se tudsz szállni. Hogy akarsz lövöldözni?
Balikó, elég lesz téged cipelni. Nem kell még a fegyver súlya is melléd.
A jégpáncélos ajtónál már várta őket a tábornok csapata. A menekülők körülállták az ajtót. Mindenki a királyra nézett.
Felség, kérem közölje a kódot.
A kód? Az én nevem kezdő betűiből és atyám születésének évéből tevődik össze. A nevem pedig kicsit hosszú. Úgy hangzik, hogy Zuzmaraföldi kopasz hegy melléki diadalfia Miklós Mátyás Demeter Atanáz. Vagyis ZKDMMDA. Utána pedig 462. Tehát a kód ZKDMMDA 462.
A tábornok a hatalmas páncélajtóhoz lépett. Az ajtó felületén ezüstösen csillogtak a gombok az ABC betűivel és az egyjegyű számokkal. Telér tábornok egymás után megnyomta a király által mondott gombokat. ZKD MMDA 462. Aztán lenyomták a kilincset. A fogaskerekek meg sem otszantak. Az ajtó nem nyílt ki. Minden szem a királyra szegeződött.
Gondolkozzon, felség!
Nem tévedek. Biztosan ez az.
És ha megváltoztatták a kódot, Hubert úr ravasz fickó, lehet, hogy gondja volt rá.
Akkor sose jutunk ki innen.
Nem olyan biztos. Hubi úr biztos sietett, hiszen ezer dolga van most. Biztos olyan kódot választott, amit könnyű megjegyezni, de nem könnyű kitalálni. Próbáljunk meg a fejével gondolkozni.
Hubert úr csak saját magára és a királyság megszerzésére gondol.
Akkor a kód biztos a saját neve és a mai dátum lesz. Elvégre ma lett belőle király, vagyis Riannás Torki Jégcsap Hubert, azaz a kezdőbetűkből R-J-H, a dátum pedig szeptember 28-a.
Vagyis R.J.H. 928.
A tábornok benyomta a megfelelő gombokat. Az ajtó meg sem moccant.
Ez így nem lesz jó. A kódnak mindenképpen 7 betűből és 3 számból kell állnia.
Zúzmara gyarmat rövidítése Z.J. Az csak 3 betű. A király K. Zuzmaragyarmat királya rövidítve ZGK, összesen 4 betű. Hubert úr nevével az RJH-val együtt megvan a 7.
Na, nézzük csak. RJH-ZGK 9-2-8.
Ahogy tellértábornok az utolsó billentyűt is benyomta, a kilincs magától kattant egyet, és az ajtó csendesen kinyílt.
Indulás! Gyorsan és néma csöndben!
A kis csapat elindult Jégvár zegzugos folyosóin és eldugott hátsó lépcsőin a kijárat felé. Hosszú perceken át járták a folyosókat Jégvárban. Miklós király időnként ámulva nézett körül.
Hogy nekem mekkora palotám van? Vajon kitakarítja ezeket a folyosókat? Hoho, ezt az ajtót ismerem.
És hova vezet, felség?
A piacra. Gyerek lehettem, amikor utoljára használhattam.
Ekkor Fecó tellértábornokhoz fordult.
Tábornok úr, túl nagy feltűnést fogunk kelteni ezekben a ruhákban. Nem ártana néhány köpeny vagy kabát, hogy elfedjük az ércmanó egyenruhákat és ő felsége udvari öltözékét. Kimegyek a piacra, szerzek néhány köpeny.
Tellértábornok a zubbonyába nyúlt, és kis bársonybugyellárist nyújtott át Fecónak.
20 aranydukát lapul benne. Igyekezz!
Fecó óvatosan kinyitotta az ajtót. Lárma, dübörgés és erős halszag áradt be a résen. Kilépett az utcára, a tábornok pedig belülről bereteszelte az ajtót. A piacon mindenütt kofák, halászok, kosárfonók, kristálycsiszolók kínálták a portékájukat. Az egyik sarkon hurkát és kolbászt sütögettek. Nagybatyus zúzmaratörpe asszonyok alkudoztak az eladókkal. Fecó hatalmasat szippantott a hideg levegőből. Szíve szerint hosszasan elidőzött volna a sokadalomban, de tudta, hogy sürgeti őket az idő. Bármelyik pillanatban felfedezhetik a szökésüket, akkor pedig a palota őrség minden tagja őket fogja keresni Jégváros szerte.
Arra van a ruhássor.
Fecó rögtön talált is egy fiatal, ravaszképű zúzmaratörpét, akinek bódéjában tarka köpenyek, pellerinek, nagy kabátok lógtak vasrudakra akasztva. Fecó addig alkudozott, míg nem a zúzmaratörpe az eredeti ár negyedéért odaadta neki a köpenyeket. Aztán Fecó szélsebesen megindult a vár felé. Útközben észrevette, hogy egy halvány kékhajú zúzmaratörpe fiúcska, aki már a köpenyárus pultjánál is tátott szájjal figyelte a vásárlást, kíváncsi arccal követi. Amikor visszaért a várba nyíló kiskapuhoz, Fecó hirtelen a fiúhoz fordult.
Tetszett a móka?
A fiúcska bólintott.
Te is szeretsz üzletelni?
A fiúcska megint bólintott.
Akarsz egy kis pénzt keresni?
Erre már elmosolyodott a fiúcska, úgy bólintott. Fecó a zsebébe nyúlt, és kikotorta belőle a megmaradt csengőpengőket.
Hogy hívnak?
Ködvitéz!
Ez az igazi neved?
Anyukám és apukám azt mondják, hogy Jani, de én igazából ködvitéz vagyok.
Rendben van, ködvitéz. Szereted a királyt?
Igen. Ha nagy leszek, a király katonája leszek.
Ismered a király?
Sokszor láttam már a hintajában, de áruhában is megismerném.
Akarsz már most a király katonája lenni?
A fiú szeme felcsillant.
Hát persze!
Na figyelj! Ezen a kapun hamarosan áruhában kijön a király néhány barátjával.
Maga Miklós király?
Majd te eldöntöd, ő-e az, vagy valaki más. Azt mondtad, felismered. De úgy kell tenned, mintha nem ismerné.
Értem!
Állj ide a kapu elé őrködni, de ne feltűnően. Csak tényferegít, mint akinek semmi dolga a világon. Azt nézd, hogy nem jönnek-e a katonák vagy a palota őrök.
Értem, uram!
Mielőtt kijönnének, hármat kopogok. Ha tiszta a levegő, te visszakopogsz kettőt. Ha katonákat, őröket látsz, egyet se kopogj. Ne is nézz az ajtóra. Csak akkor jelez, ha nincs itt senki.
Számíthatsz rám, úram!
Fecó hármat kopogott az ajtón.
Meghoztam a köpenyeket.
Az ajtó résnyire nyílt, és Fecó besurrant rajta. Ködvitész körülnézett, aztán lekuporodott az ajtó elé. Kavicsokat tologatott, a nagyobb darabokat végighúzta a kövön, hogy lássa, fognak-e. Időnként felnézett és körülpillantott. Odabent tellértábornok szétosztotta a köpenyeket. A király egy rojtos bojtost választott, a többit az ércmanó katonák és a tábornok öltötték magukra. Hirtelen trombita szó harsant odabent a palotában.
Riadó! Riadót fújnak!
Észrevették a szökést! Indul-e!
Várjon, tábornok úr!
Fecó az ajtóhoz lépett, és háromszor erősen rákoppintott. Kintről nem érkezett válasz.
Mennünk kell! Nyisd ki azt az ajtót!
Várjon, tábornok úr! Nem tiszta a levegő.
Honnan veszed?
Ködvitéz jelez, ha mehetünk.
Miféle ködvitéz? Fecó, minden pillanat számít. Muszáj indulni.
Ebben a pillanatban kintről két koppanás hallatszott.
Ez az. Most már mehetünk.
A tábornok óvatosan kinyitotta az ajtót, és kilesett.
Most vonult el az őrjárat.
A tábornok meglepve pillantott le a kékhajú kisfiúra. Fecó odalépett mellé.
Köszönjük, ködvitéz. Jó szolgálatot tettél.
Hová mentek, uram?
A kikötőbe. Gyorsan és észrevétlenül kéne odajutnunk.
A kisfiú szemeit végigfuttatta a társaságon. Tekintete egyetlen pillanatig elidőzött a királyon. Szemében felcsillant a felismerés, de észben tartotta Fecó szavait, és nem adta jelét annak, hogy tudja, kivel áll szemben.
Mutatok egy utat! Arra nincs őrjára, gyertek utánam!
Ködvitéz elindult a piac legkeskenyebb utcácskáján lefelé, a külváros irányába. A többiek követték.
Kivonul a katonaság!
Mindenki úgy szedte a lábait, ahogy csak bírta. Az utca népe nem sokat törődött a kis csapattal, mindenki a piac tér felé igyekezett, hogy megtudják a szokatlan zaj okát.
Gyorsabban! El kell érnünk a szélkirálynőt, mielőtt lezárják a kikötőt.
Ködvitéz kis téren vágott át. Onnan szűk sikátor vezetett a kikötői raktárakhoz. A raktárok mögött egy szusszanásnyi időre megálltak. Telér kilesett a móló felé, de villám gyorsan vissza is húzta a fejét.
Elkéstünk! A mólót és a rakpartot megszállta a katonasság. A szélkirálynőt körülvették.
És a medúza?
Ott áll a szélkirálynő mellett. Képtelenség észrevétlenül odajutni.
Ekkor ködvitéz tellértábornokhoz fordult.
Apámnak van egy kis rákászhajója. A városon kívül horgonyoz vele. Azzal elmehetnek egy darabon.
Egy rákászhajó nem tengeri vitorlás.
Éppen ezért tudunk vele észrevétlenül meglépni. Aztán majd szerzünk valami járgányt, ha kint vagyunk Jégvárosból.
Miklós király a kisfiú szemébe nézett.
Vezess a hajóhoz, fiam!
Parancsára, felség!
Azzal ködvitéz visszakanyarodott a sikátorba. Ismét átvágtak a kistéren, de most nem Jégvár, hanem az ütött kopott kis fehér házacskák felé fordultak. Ködvitéz szélsebesen kanyargott a szűk utcákon át, látszott, hogy minden kövét ismeri a városnak. Jó 10 percen át gyalogoltak gyors iramban, mire ködvitéz újra a tenger felé fordult. Már kívül jártak a városon. Kis domb mögé kanyarodtak. A dombocska túlsó oldalánál düledező viskó állt, közelében fából ácsolt mólóhoz kötve, viharvert vitorlást ringattak a hullámok. Ködvitéz egyenesen a viskó felé tartott.
Itt laksz.
Ködvitéz bólintott. A viskó ajtaja hirtelen kinyílt, és szőrmekabátos zúzmara törpe lépett ki rajta. Ilyetten bámult ködvitézre és a nyomában érkező csukjás alakokra.
Jani fiam, mibe keveredtél?
Ők a barátaim, apa, segítened kell nekik.
Tellértábornok vagyok, az ön fia azt mondja,
hogy... Álljunk meg egy szóra! Maga nem zúzmara törpe, és a többiek sem azok. Mit akarnak a fiamtól? Miért jöttek ide?
Ekkor előrelépett a király. Csukjáját hátratolta, és erősen a rákász szemébe nézett.
Miklós király vagyok, Zuzmara gyarmat királya. A Jégvárban árulás történt. Menekülnöm kell, különben végeznek velem. Ezek az ércvanok álltak mellém, míg a saját testőreim ellenem fordultak. A maga fia segített nekünk elmenekülni a kikötőből, amit... lezártak az árulók.
A rákász hitetlenkedve merett a királyra. Arca ismerős volt, de valahogy mégsem tudta felfogni, hogy kerülhet egy igazi uralkodó ilyen helyzetbe.
Janikám.
Hinned kell neki, papa, mert igazat mond. Ha nem segítesz, nagy baj történik.
De hát miben tudok én segíteni? Szegény rákász vagyok.
Ki kell juttatnia minket Jégvárosból? A fia azt mondja, el tud vinni minket a hajóján.
Kicsi lesz az ennyi utasnak. Meg hát nem is valami úri darab.
Értse meg! Az életünkről van szó!
Ködvitéz apja gondterhelten végignézett a társaságon. Azután bólintott.
Köszönjük! Induljunk!
Balikó gondterhelt arccal a tábornokhoz fordult.
És velem mi lesz?
Sejtette, hogy rá itt nincs szükség.
Majd én gondját viselem.
A férfiak csodálkozva kapták fel a fejüket. A viskó ajtajában halvány kékhajú, tengerszürke szemű fiatalasszony állt. Ugyanaz a tekintet, ugyanaz a hajszín, mint ködvitézé. Elég volt egy pillantást vetni rá, hogy mindenki tudja, Jani édesanyját látják.
Törött lábbal úgysem tudnál menekülni, csak lassítanád a többieket. Mire visszatérnek, meggyógyítalak.
Bojtos Benedek hálásan nézett a kékhajú nőre.
És hová vigyem az urakat?
Fel tud vinni minket délkapuba?
Magyarázva fordult a tábornokhoz.
Délkapu az északi tartomány őre, a legerősebb tengerparti erődöm. Ura, kapuvári Dér-Dorián, leghívebb alattvalom. Nála menedékre lelhetünk.
Felség, délkapu jó szélben is 5 napi hajóút.
Akkor induljunk mi hamarom. Útközben majd kikötünk valahol élelemért.
Asszonyom, magát és a férjét fejedelmi jutalomban részesítem. Mihelyest visszakapom az országomat.
Fecó kezet rázott Balikóval.
Vigyázz magadra.
Majd vigyázok.
Telér tábornok még visszafordult ködvitészhez.
De egy kis zuzmaraterpe vagy. Büszkék lehetnek rád a szüleid.
A kis rákászhajó percek alatt készen állt az útra. Fecó, Sebestyén és Bojtos Benedek neki feszültek a köteleknek. Ködvitéz édesapja a kormányt tekerte. A hajó belsejében lefektették a királyt.
Járjatok szerencsével!
Ködvitéz és Balikó hosszan néztek a távolodó kis hajó után.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 11. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!